Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét Márk evangéliumából, az első fejezet 9. versétől a 11. versig a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galilai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban olyan egyszerűen fogalmaz Márk evangélista. Egyszer csak az történt, hogy Jézus eljött, hiszen tudta, hogy mi következik, minek van itt az ideje. Egy hét óta gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne összefésülni azt a gondolatot, amit hallottunk itt az Evangélikus Külmisszió Egyesületnek a nyitó alkalmán, B. Pintér Márta ige hirdetésében, hogyan lehetne összefésülni azzal, amire vágyunk. Tudnék, hogy az ige arról szólt, hogy nincsen egyetlen egy igaz ember sem. És hozta ezt a történetet a lelkésznő, hogy megjelent egy magazinban, vagy egy újságban egy hír valamilyen szörnyű eseményről, és a kommentelők keresték az okokat, hogy vajon mi lehet ennek az oka, ki lehet a felelős, miért ilyen a világ, miért ilyen nyomorult, ilyen rossz, mint amilyen. És akkor persze találgatták, hogy most akkor ez a vezető a hibás, most az a vezető, ez a kormány, ez az ország, vagy valamilyen összeesküvésre gyanakodtak. Tehát ki milyen beállítottságú volt. És aztán valaki ugye, alá is írta a véleményét, ennyit írt csak, én vagyok az oka. Mert komolyan vette azt, hogy minden ember bűnös és valamilyen módon része van abban, ami zajlik ebben a világban. Mert az nem csak körülöttünk zajlik, hanem bennünk is zajlik. És nem tudjuk kivonni magunkat belőle. Hogyan lehet összefésülni ezt a gondolatot azzal, hogy mi szeretnénk megerősödni abban, hogy értékesek vagyunk, hogy szerethetők vagyunk, szeretnénk megerősíteni az öntudatunkat, hiszen ez a legfontosabb lelki gondozói feladat. Bárki, aki fordult már, vagy fordulni fog lelki gondozóhoz, pszichológushoz, az tudja, hogy ezzel fog találkozni. Hogyan lehet megerősíteni az öntudatunkat? Hiszen a legtöbb problémánk ebből fakad, hogy kisebbségi érzéssel, vagy súlyosabb esetben kisebbrendűségi komplexussal küszködünk. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, hogy nem vagyok igaz, bűnös, kárzatra méltó ember vagyok, és ugyanakkor értékes, szerethető? Jézus azért született meg, hogy meghaljon értünk, hogy megváltson bennünket. És ahogy mondtam, Márk, aki az első az evangélisták közül, 40-es években írja az evangéliumát Jézus történetéről, tehát nem sokkal Jézus kereszt halála és feltámadása után, és olyan szépen írja, hogy Jézus lényegében a saját akaratából, mint egy 30 évesen, indul el Názáretből, hogy megkeresse a rokonát, keresztelő Jánost, akiről tudja, hogy mi a feladata. Nekik kell az utat készítenie számára ebben a világban. Ezért prédikál a pusztában, és ezért kereszteli a bűnbánatra jutottakat. És én elindul, hogy megkeresztelkedjen. Nyilván nem itt döbben rá arra, hogy kicsoda ő, hogy ő az Isten fia. Nagyon fontos az, hogy a Jézus gyerekkorából az egyetlen történet az 12 éves korában történik, amikor tudjuk mindannyian, elveszítik a szülei, és a jeruzsálemi templomban találják meg. Ott már megfogalmazza, hogy miért kerestetek engem, nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem. Tudja, hogy az ő atya az Isten, de ennek ellenére azzal folytatódik a történet, hogy engedelmesen ment vissza a szüleivel Názáretbe. Ő már akkor tudja, mint ugye azért tartják nagyon fontosnak ezt a történetet, mert ez Jézus kamaszkorában zajlik, akkor érettebbek voltak nyilván a gyerekek 12 éves korukban, hiszen 13-14 éves korban házasságot kötöttek a lányok, és itt tovább a fiúk pedig már sokszor a családfői feladatot kellett, hogy átvegyék. Ekkor már eldől benne az identitása. Mindannyian tudjuk, hogy a kamaszkornak az a feladata, hogy eljussunk egy határozott vallási meggyőződésre, határozott politikai meggyőződésre, hogy eldőljön bennünk, hogy mi a hivatásunk, pályát választunk, párt választunk. Most ez nyilván, hogy határozottan eldőlt Jézusban, tudta már akkor, hogy hova tartozik. Bennünk sokszor nem történik meg, és gyakran csak zsigerből, pillanatnyi érzésből mondunk igent mondjuk a vallási hovatartozásra. Mondjuk azt, hogy igen, én is hívő vagyok, vagy hívő lettem, mert az én szüleim is evangélikusok. Vagy lehet, hogy valaki pont ellenkezőleg azt mondja, hogy én nem, mert ők azok. Vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ők nem vallásosak, látom ennek a hátulütőjét, éppen ezért az lesz, én hívő leszek. És megvan a negyedik verzió is, hogy ők nem azok, hát én sem. Nem vagyok vallásos típus, mondják zsigerből. Tehát legalább 4 verzió van, de egyik sem a saját gondolatból születik meg, nem járja meg az ember a saját útját. Úgy mondják a lelki gondozók, hogy hát itt rövidre van zárva a történet. Korai zárás. El kellene jutni a saját döntésünkre. És akkor miután Jézus elmegy megkeresztelkedni, azzal folytatódik a történet, hogy a lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Tehát miután átadta magát, tehát saját akaratából döntött úgy Jézus, hogy vállalja az előtte lévő 3 évet, amelynek a vége a kereszt halál, és miután átadta magát, a lélek vitte, Isten lelke vitte, sodorta oda, ahová nem akarta, nem mint hogyha nem mondhatott volna nemet, csak itt néha ketté válik, és láthatóvá válik, hogy hát Jézusnak van egy emberi mi volta, és van egy isteni mi volta. Valóságos Isten, valóságos ember. Valóságos ember, mert például úgy imádkozott a Getsemáné kertjében, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Nem akarom a szenvedést. De az Isten mi volta is előjött, úgy legyen, ahogyan te akarod. És amikor Isten kijelenti azt a keresztelés alkalmával, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor mintha felhívna arra, hogy gyönyörködjetek benne ti is. Vagy, mivel más esetben ez a kinyilatkoztatás így hangzik, hogy őt hallgassátok, hallgassátok őt ti is. Gyönyörködjetek benne. Azt gondolom, hogy a legtöbb bajunk abból származik, hogy nem benne gyönyörködünk, és nem őt hallgatjuk, hanem embereket hallgatunk. Mindig azzal van a bajunk, hogy ez az ember ezt mondta rám, az az ember azt mondta rám. Ez az ember így gondolkodik rólam, az az ember úgy gondolkodik rólam. És amikor megyünk a lelki gondozóhoz, akkor mindig erről van szó, hogy hát miért mondott rám ilyet? Hát miért tartja azt rólam? Amit az ember mond ránk, abba belebetegedhetünk. Amit az Isten mond ránk, azzal meggyógyulhatunk. Isten másnak mond bennünket, mint amik vagyunk. Ez egy hallatlanul jó mondat. Nem én találtam ki, egy másik lelkész volt, aki próbálta megfogalmazni, hogy mit is jelent a megigazulás. És fogalmazgatja, hogy ez egy jogi folyamat, amelynek a során Isten, ha bár mi bűnös emberek, kárhatatra méltó emberek vagyunk, mégis azt mondja ránk, hogy igazak vagyunk. Azért, mert Jézus magára vállalta a bűneinket, és az ő igazságát nekünk ajándékozta. Szerepcsere történik. Szerepcsere történik a keresztségben is. Ugye erről beszéltem, hogy magunkénak valljuk Jézusnak a halálát, és magunkénak valljuk Jézus feltámadását. Ő vállalta a halálunkat. És ezért milyen lehet az ő új élete, feltámadása. Tehát Isten a bűnös embert, az elveszett, a nem jó embert igaznak mondja. Nem könnyű ez, mert Jézusnak a halálába került. Nem sokára lesz majd a házasság hete. Az elmúlt évben is csináltunk egy ilyen kurzust, ahol a résztvevő párok megnéztek egy 6 részes sorozatot, és ha jól emlékszem, a második részben van arról szó, hogy hát baj van, és akkor elmegy a házaspár a lelki gondozóhoz, most nem emlékszem, hogy lelkész ez, vagy pszichológus. Lényeg az, hogy családterápiával, házasságterápiával foglalkozik. És hát elmondják egymás után a panaszaikat, elmondja a férj is, hogy hát ilyen a feleségem, ezt csinálja, ezt meg nem csinálja. A férj is elmondja, hogy ilyen a fele, így látom, és hogy az egyikőjük úgy értékeli a férj, hogy szerintem a 10 pontból egy olyan 8-9 pontos a mi házasságunk, a feleségünk azt mondja, 2. Na persze ezen jól összenéznek, hogy lehet így leértékelni a kapcsolatunkat. És akkor aztán a lelki gondozó ránéz a férfire, és azt mondja, hogy a probléma az te vagy. Na, gondoltam! És aztán odafordul a feleséghez, a probléma te vagy. És akkor megértettem, hogy miért nem jönnek az emberek házasságterápiára. Senki nem akarja hallani azt, hogy én vagyok a probléma. Senki nem akarja azt, hogy kiderüljön, hogy baj van velem. Ezért nem népszerű a házasság gondozás. Ott mindig kiderül, hogy mindenkivel gond van. Mindig kiderül a bibliai alapelv, hogy nincs egyetlen igaz ember sem. Talán még a nők bátrabbak. Ők többször bevállalják ezt, akár még egyedül is. Csak hát úgy nem lehet gyógyulni, csak együtt. Hogy lehet összefésülni ezt az értékességet és a bűnösséget? Hát mondtam már valamikor ezt a két zsebes példát, hogy ez olyan, hogy az egyik zsebünkbe be kell tennünk azt a dolgot, hogy por és hamu vagyunk, ahogyan tanítja a Szentírás. Az egyik zsebünkben legyen mindig ez, hogy por és hamu vagyunk, a másik zsebünkben pedig legyen az, hogy minden értünk van, mindent értünk teremtette az Isten. Ő helyezett bennünket uralkodói, mindenen való uralkodói pozícióba, és Isten képe és hasonlatossága vagyunk. És amikor nagyon elszáll az agyunk, akkor nyúljunk be abba a zsebünkbe, ahol az van, hogy por és hamu vagyunk. Még egyszer mondom, hogy amit néhány héttel ezelőtt mondtam, hogy nekem nagyon megrendítő az, amikor a temetésen ezt kell mondania. Ezt nem a halottnak mondjuk, magunknak mondjuk. Ezt mondta az Úristen az embernek, porból vétettél, porrá kell lenned. Na ezt szembenézni magammal és a gyászolókkal, hogy porrá kell lennünk, na ez. Úgyhogy így gondolj bele, amikor azt mondom, hogy nyúj bele abba a zsebedbe, amikor elszáll az agyad, hogy por vagy. És Amikor nagyon depis vagy, akkor mire kell gondolni? A másik zsebre. Mert Isten téged mindennél jobban szeret. Jézust adta érted. Mindennél értékesebb, mindennél fontosabb vagy neki. A bajunk viszont az, hogy az ember pont Istennel szemben veri a mellét, és mondja azt, hogy hogy történhetett ez vagy az, és hogyan engedhetett, hogy ez vagy az történjen velem. És soroljuk egymás után az érveinket, hogy hát én ezt tettem le az asztalra, én azt tettem le az asztalra, én ennyi és ennyi jót tettem. Hát biztos, hogy jó ember vagyok, és üdvözülhetek. Pedig az Istennel szemben semmi érdemünk nincsen. Az emberi kapcsolatban pedig nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az ember csúszik-mászik. És megalázza magát. Engedi, hogy a másik taposson rajta. És ez a bajunk. Ez a bajunk. Pont ellenkezőleg kellene tenni. Tudni azt, hogy az emberi kapcsolatainkban egyformák vagyunk, nem áll fölöttünk a másik, nem nézem le a másikat, nem ítélem meg. Az Istennel való kapcsolatban pedig tudom őszintén, alázatosan, hogy semmi érdemem nincsen. Amit ad az Isten, az csak ingyen és kegyelemből. Tegnap mondtuk a Biblia órán, hogy a mi Istenünk nem egy ilyen megszelídített Isten, akit úgy formálunk, ahogyan akarunk. A mi Istenünk egy vad Isten, akit nem lehet megszelídíteni, saját képükre formálni. És mi egy ilyen szelíd Isten szeretnénk, pedig hát nem az. Isten tanít. És nekünk válaszolni kell. Amikor azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, akkor felénk is fordul, és valamit el akar mondani. Hogy rájöjjünk arra, hogy és mi kik vagyunk. Hogy Jézus által mi is az ő gyermekei, mi is az ő fiaivá lehetünk. És nekünk erre válaszolni kell. Talán 35-40 éves lehetett az ember, aki úgy kereste, az a férfi, kereste a párját, és nem tudta, hogy most akkor mit tegyen még. És akkor a lelki gondozója azt mondta, hogy hát Ádám úgy engedte, hogy hozzá vezesse a párját Isten. Nem nekünk kell mindent bevetni. Engedd, hogy vezesse hozzád. És akkor aztán, hogy eszembe jutott, hogy na de hát előtte Isten mást is vezetett Ádámhoz. Emlékszünk? Kiket vezetett előtte Isten Ádám? Állatokat vezetett előtte, és akkor el kellett neveznie. Tehát Ádámhoz vezette a nyuszit, és akkor azt mondja, ez nyuszi. Aztán Ádámhoz vezette a majmot, ez majom. Nem mondta azt, hogy ez Éva. Nem mondta azt, hogy na ez az én segítőtársam. Hanem azzal folytatódik a Biblia, hogy és hozzá illő segítőtársat nem talált. Tehát azt mondta, ez nem segítőtárs. Sokszor mondom azt, hogy a Bibliának ezek az ős történetei, ezek archetipikus történetek, vagyis benne van a kollektív tudattalanunkban. Vagyis ezek azért is irattak meg, hogyha tapasztaljuk ezt, hogy nem kellettem valakinek, akkor tudjam, hogy ja, hát az nem az én segítőtársam volt, az csak egy cicamica volt. Kezeljem a helyén a dolgokat, és majd az Isten vezeti hozzánk. Tehát mindig döntenünk kell, tehát Isten hozzánk vezet dolgokat, nekünk pedig dönteni kell. Isten, amikor Jézus felé kijelenti azt, hogy ő a szeretett fiú, akiben gyönyörködik, akkor ez egy kijelentés felénk is. Hogy rájöjjünk arra, hogy mi kik vagyunk. És arra biztat bennünket, hogy hogy ne hagyjuk abba mi sem az Isten akaratának a keresését, és ne hagyjuk abba az ő igéjének a hallgatását, hanem valahogy módosuljon már ez. Mert az, hogy a 768 órájából mondjuk egy órát hallgatjuk az Isten szavát, 167 órát hallgatjuk a másik embernek az üzeneteit meg szavait, az valahogy rossz arány. Nem csoda, hogy az ember tönkre megy bele. Azért mondom, hogy 167 órát, mert sokszor egy álmunkban is ezek a dolgok jönnek elő, és visszhangoznak bennünk, mit mondott a másik ember. Határozottan kellene, hogyha gyógyulni akar a lelkünk, határozottan kellene az Isten szava felé fordulnunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük a Te szavadat, amit kinyilatkoztattál a mennyből. Köszönjük, hogy tudhatjuk, érezhetjük, hihetjük, hogy felénk is kinyilatkoztatsz gondolatokat, szavakat, és összefésülöd azokat a dolgokat, amiket mi emberileg nem tudunk összefésülni. Nem tudunk egyben látni. Segíts, Urunk, hogy, és könyörülj rajtunk, hogy habár mi, mint bűnös emberek, kárzatra méltó emberek, benned meggyógyulhassunk, és tudhassuk, hogy a Te szeretett fiaiddá lehetünk a keresztségben, a veled való kapcsolat megerősítésében. Amen.